Megszentelnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, Isten tiszteletünk elején fennállva énekeljük a 130. Zsoltár első versét, Te hozzád teljes szívből kiáltott szüntelen.
Thank you. segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Istenünk. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amint az írva található a Krónikák második könyvében, a 34. fejezet választott verseiben a következőképpen. Amikor kihozták az Úr házában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkijá főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az Úr adott Mózes által. Ekkor megszólalt Hilkijá, és ezt mondta Sáfán kancellárnak. Ezt a törvénykönyvet megtaláltam az Úr házában. És odaadta Hilkijá a könyvet Sáfánnak. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvény igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkijának és Ahikámnak, a Sáfán fiának, Abdonnak, Miká fiának, meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyvek igéi rám, meg az Izraelben és Júdában megmaradtakra nézve. Mert nagyon megharagudhatott ránk az Úr, mivel nem tartották meg elődeink az Úr igéjét, és nem tették meg mindazt, ami ebben a könyvben meg van írva. Kedves testvérek, eddig Istennek hozzánk szóló igéje, most pedig hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg te előtted ezen a vasárnap reggelen, és először is szeretnénk dicsőíteni a te nevedet. Köszönjük, Urunk, hogy megalkottad ezt a világ mindenséget. Köszönjük, hogy benne a mi földünket. És köszönjük, hogy megalkottál bennünket is, egyen-egyenként. Köszönjük az életünket. És köszönjük, Urunk, azt, hogy még élhetünk. Hogy napjainkhoz napokat toldottál, és íme ezt a hetet most bekoronázod ezzel a vasárnappal, ezzel a ma reggellel. És szeretnénk hálát adni neked az eltelt napokért, hogy olyan jól tartottál bennünket, Urunk, hogy testünket és lelkünket egyaránt elláttad táplálékkal. Köszönjük az igét, amit kaptunk tőled az elmúlt napokban. Köszönjük a lehetőségeket, a bizonyságtételre, hogy beszélhettünk a te nagy szeretetedről. És köszönjük, hogy most itt lehetünk, mert elhoztál ide bennünket, adtál vágyakozást a szívünkbe, és adtál erőt a tagjainkba. Köszönjük, hogy most rád figyelhetünk, hogy minden mást félretehetünk, és kaphatjuk tőled a mennyei üzenetet, az éltető igét, amely vezet bennünket tovább a te utadon. Kérünk, Urunk, hogy szenteld meg ezt az együttlétünket, az Isten tiszteletünket, add az élő igét egyen-egyenként, mely hadvájék üzenetté számunkra az igéből. Kérjük a te kegyelmedet, a te szeretetedet ezen a mi mai alkalmunkon. Amen. Kedves testvéreim, az igehirdetés meghallgatására készülve a 171-es számú dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek ígéje. Az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával bizonyságot szeretnék közöttetek tenni írva található a Krónikák második könyvében a 34. fejezet 31. versében a következőképpen. Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek. Testvéreim, elmondhatjuk, hogy nem csak azokat az 1517-es eseményeket nevezhetjük reformációnak, amelyekről az elmúlt napokban különösen is sok szó esett, hanem minden olyan felismerést reformációnak nevezhetünk, amikor valaki belátja azt, hogy az élete eltávolodott az Isten akaratától. Minden olyan törekvést reformációnak nevezhetünk, amikor valaki megfordul és elhatározza, hogy azon túl márpedig egyedül Istennek fog engedelmeskedni. 1517 után is sok ilyen reformáció volt, sok megújulási mozgalom. Magyarországon talán az 1950-es évek ébredési mozgalma volt idáig a legjelentősebb ilyen mozgalom. De volt ám ilyen reformáció, tehát mondom jóval 1517 előtt is. Erről szól, egy ilyen reformációról szól a mai igeszakasz is. Nagyon régen történtek ezek az események, Krisztus előtt a 600-as években járunk. Hát nézzük, hogy miben és miért kellett reformálódnia akkoriban Isten népének. Tudjuk az igéből, a Szentírásból, hogy a választott nép Istentől kapott országa Salamon király halála után két részre szakadt. Egy nagyobb, egy északi, és egy kisebb, egy déli országrészre. Emberileg nézve azt mondhatnánk, hogy azért szakadt ketté, mert a nép vénei nem tudtak megegyezni abba, hogy ki legyen az új király. Meghalt Salamon, és nem tudtak megegyezni a trón utódlás kérdésében. Milyen fontos tanulság ez nekünk, testvérek, hogy Isten vezetése nélkül nincs soha egyetértés. Isten vezetése nélkül nem tudunk soha egyességre jutni mi emberek, nem tudunk egy véleménnyel lenni az ő lelkének a vezetése nélkül. De ha egy közösség egy akarattal kéri az Istent, akkor lehet olyan, sőt, akkor mindig az történik, hogy egy akarattal vannak, egy véleményen vannak egy dologban. Lehet, hogy egyen-egyenként másképp látják azt a kérdést, annak a megoldását, de Isten szent lelkének a segítségül hívásával mégis egy akaratra tudnak jutni az emberek. És akkor nem történhet meg, ha Isten vezetését kéri egy közösség, mondjuk egy gyülekezet, egy presbitérium, egy család, akkor nem történhet meg az, hogy úgy állnak fel egy asztaltól a megbeszélés végén, hogy mindenki más véleményen van. Vagy esetleg még jól össze is vesznek a különböző vélemények során, ez nem történhet meg. Most ott és akkor ennek a széthúzásnak a következménye volt az ország ketté szakadása, és ez is egy tanúság, hogy nincs bűn következmények nélkül. A bűnnek mindig rossz következménye van, ez törvényszerű a mi életünkre nézve is. A sátán munkája a széthúzást, annak a szakadás lesz a következménye, a bűnnek következménye van. Nem volt tehát véletlen ez a nyomorúság a nép életében, és a két országrész királyai azon túl vagy aztán külön-külön uralkodtak. És a Biblia arról tudósít, hogy egymást érték az istentelen királyok a déli és az északi országrészben egyaránt, akik nem jó irányba vezették a népet, nem Isten törvénye szerint kormányozták az országot. Ezek az uralkodók azt hirdették, és persze gyakorolták is, hogy idomulni kell a környező pogány népek vallásához, szokásaihoz. Jó, hát persze kell az élő Istent is imádni, kell Isten tiszteletre járni, áldozatot bemutatni, de azért nézzünk körbe a pogány országokon, a pogány népeken, hát azokat a vallásokat is tolerálni kell, azokat az isteneket is imádni kell, kedvében kell járni a fejlett nagyhatalmaknak, ezeknek a pogány királyoknak, népeknek, ki tudja, mit hoz a jövő, ki vagyunk szolgáltatva, kicsinnék vagyunk, ki tudja, mit hoz a jövő. Ez ma is így megy, testvérek. Tudjuk, hogy akkoriban a hatalmas asszír birodalom szemet vetett többek között az Isten népe országára is. Valós volt tehát a fenyegetettség, és mondták ezek a királyok, az Isten népe királyai, hogy hát bizony, ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a nagyhatalmaknak, be kell lépni ezekbe a nagyhatalmi szövetségekbe, együtt kell velük haladni, együtt kell imádni az ő isteneiket. Krisztus előtt 722-ben a nagyobbik ország részt le is rohanják, a nép nagy része fogságba kerül, keresni kell tehát a módot. Hogyan menekülhetünk meg, emberileg gondolták ezek a királyok. Talán megússzuk. Testvérek, nem fogjuk megúszni. Sokan gondolkodunk ma is így, hogy nem tartunk be Isten törvényéből mindent, és azt mondjuk, hát majd csak megússzuk valahogy. Hát majd csak jobb lesz, nem lesz jobb. Nem fogjuk megúszni. Isten nélkül nem úszhatjuk meg, mert jön a bűnnek a büntetése. Az akkori proféták nem győzték figyelmeztetni a királyt és a népet. Újra és újra elmondták, hogy a nehéz helyzetből az lenne a kiút, ha a nép újra csak is az Istenre figyelne, és neki engedelmeskedne. De hiába, mondták a proféták, ezek a királyok ehelyett szövetséges nagyhatalmaktól vártak segítséget. Testvérek, a megmaradt déli országrészben, a kicsi Júdában a helyzet egyre csak romlott. Mert Isten nélkül nem lesz jobb, testvérek. Isten nélkül csak rosszabb lesz. A tető fokát az istentelenség akkor érte el, amikor egy bizonyos Manassé nevű király kezdett el uralkodni. Ez a kemény kezű király Isten nélkül hozott törvényeket. Olyan törvényeket, amelyek elsősorban az asszír istenek imádatának kedveztek. Az asszírok pedig különösen is tisztelték az égi testeket, a csillagot, a napot, a holdat. Úgy képzelték el, hogy a napisten egy szekéren elindul, és napközben végig járja az égboltot keletről nyugatra. Manassé ezért istállókat építetett a jeruzsálemi templom bejáratához, hogy legyen elegendő ló meg szekér ennek a napistennek, hogy be tudja járni az égboltot. Szent lovakat helyeztetett a templomba a szent szekerek mellé, és istenként kellett tisztelni ezeket. A házak tetején pedig sok helyen ott díszelettek a csillagistenek számára készített oltárok, ahol a család tagjai Isten tiszteletet tartottak. Ezeknek a pogány isteneknek, és ott imádták azokat. De talán a legszörnyűbb intézkedése Manassénak az volt, hogy főníciai mintára bevezettette a gyermekáldozatokat. Ha egy család valami nagy dolgot akart kérni ezektől a pogány istenektől, akkor azzal akarta lekenyerezni ezeket a pogány isteneket, hogy a legkisebb gyermeküket feláldozták, megölték, elégették ezeknek a pogány isteneknek a tiszteletére. Hát nem sorolom tovább, hogy milyen intézkedések voltak ezek. Tudomásul kell ezt venni, ezt a törvényt, hogyha egy vezető Isten nélkül kormányoz, akkor annak mindig istentelen rendelkezések lesznek a következményei. Ha egy ember Isten nélkül él, akkor annak mindig istentelen cselekedetek lesznek a következményei. Közben persze, ahogy mondtam, a nép el-ellátogatott az élő Isten templomába is, de az hétköznapokban nem keresték az Istent. Testvérek, ha nem is ilyen formában, de ismerős nekünk is azért ez a dolog, nem? Sokszor van úgy, hogy eljárunk templomba, olvassuk az igét, imádkozunk, szolgálunk, de a hétköznapjainkat azért Isten nélkül éljük. Vannak dolgok, amikre azt mondjuk az Istennek, Uram, azért ebben ne szólj bele. Azért ezt én jobban tudom. Azért én csak jobban tudom, Uram, hogy kell nevelni a gyermekeimet. Azért én csak jobban tudom, hogy hány gyerekem szülessen. Csak jobban tudom, Uram, hogy kit válasszak társamul. Meg aztán, Uram, látod, hogy ma a 21. században haladni kell a korral. Más is segíthet ám nekem. És akkor a ma embere segítségül hív sok mindent és sok mindenkit, például a jógát, az agykontrollt, a reikit, meg még sorolhatnám, hogy mi mindent. És testvérek, ott és akkor ezzel együtt járt, hogy nem törődtek az Isten templomával sem. Szörnyű állapotban volt akkor már az Isten háza, tele volt bálvány szobrokkal, az Isten tisztelet már csak merő színjáték volt, a papok korruptak voltak, és aki ezt szóvá merte tenni, azt Manassé bebörtönöztette, kivégeztette. És a biztonság kedvéért ez a Manassé elégettette a tekercseket is, amelyeken az Isten törvénye volt leírva. És ezt az istentelen országlást ez a király 50 éven keresztül csinálta, és ő utána a fia Ammon lett a király. Testvérek, Ammon ugyanott folytatta, ahol az édesapja abba hagyta. Hát ez is egy törvényszerű. A gyermek a szülőtől veszi a példát, a fiú az édesapától. Hát amilyen példát látott ez a fiatalember, hát azt a példát folytatta az édesapja után, mert ezt látta. Nagyon nagy figyelmeztetés az Istentől, mit látnak tőlünk a gyermekeink, édesapáktól, édesanyáktól. Aztán megelégelték az ő uralkodását, istentelenségét, és valaki megölte ezt a fiatal királyt, és megint ott állt a nép, hogy de akkor ki lesz az új király? Ki lesz Manassé után, hiszen az ő fiát megölték, ki lesz most a király ilyen nehéz helyzetben? És testvérek, tudjuk, hogy volt Ammonnak egy 8 éves fia. Hát őt kellett királlyá kenni, nem volt mit tenni. Úgy hívták őt, hogy Jósiás. Nyilván egy ideig az ő tanácsadóival vezette az országot, hiszen 8 évesen még nem volt alkalmas egyedül uralkodásra. Mit tudunk erről a Jósiásról? Különös, hogy a Biblia először is egy egyszerű dolgot mond el róla. Azt olvassuk, hogy az édesanyját Jeddidának hívták. És a Szentírás azt mondja erről az asszonyról, hogy hűségesen hitben nevelte az ő fiát. Pedig igen nehéz családba került bele ez az asszony, hiszen a férje Ammon volt, az apósa meg Manassé. Hát ugye, hogy mondhatta volna, hogy hát ilyen nehéz helyzetben, ilyen hitetlen családban, hát nem lehet hitben nevelni a gyermekemet. Hányan mondják ezt ma is, testvérek? Nekem is hányszor mondják az iskolában. Tiszteltes asszony, nem lehet beiratni hittanra a gyermekemet, mert külön órákra kell járni. Nem lehet beiratni hittanra a gyermekemet, mert a férjem hitetlen, és nem engedi. Nem veszi jó néven. Nem lehet beiratni a gyermekemet hittanra, mert ma már ez nem divat. Sokkal több divatos dolog van ezen a világon, hogy érvényesüljön. Ma is sokan mondják ezt, de ehelyett ez az asszony, ez a Jeddida, álhatatosan tanította a kisfiát Isten dolgaira. Íme egy reformáció kicsiben. Vagy nem is olyan kicsiben azért, mert fogjuk látni, hogy ennek a fiúnak az életében mit jelentett az Istenbe vetett hit. Nehogy azt gondold, hogy a te hited nem számít semmit. Hogy azon keresztül nem lehet megújulás. Ma is sok múlik egy ember ébredésén, egy édesanya hitén, egy édesapa hitén. Aztán, amikor Jósiás 8 évesen király lett, az édesanyja tovább folytatta az Isten igéjével való nevelését. Jósiás ebben nőtt fel. Emlékeztek, fogadalmat teszünk a keresztségkor, úgy neveljük és neveltetjük a gyermekeinket. És Józsiás ebben nőtt fel. Valaki így mondta, én hitben neveltem a gyermekemet, mégis eltávolodott az Istentől, eltávolodott a gyülekezettől. És akkor beszélgettünk erről, és arra jutottunk a beszélgetés végén, hogy nem szabad ezen bánkódni, mert Isten lelke majd elvégzi a gyermek szívében, hogy megtalálja az Istent. A mi dolgunk az, hogy beszéljünk a gyermekeknek az Istenről. És ne csak beszéljünk, hanem éljük, eléljük az Isten szeretetét a cselekedeteinkkel, a jó példánkkal, hogy nem hallgat meg a gyerek. Sokan mondják, hát nem figyel, hát hiába mondom, nem hallgat meg. Nagyon találó ez a mondás, hogyha nem tudsz az Istenről beszélni a gyermekednek, unokádnak, akkor az Istennek beszélj róla. Sokat imádkozz érte. Hidd el, hogy meg lesz a gyümölcse, és az Isten egyszer csak hazahívja őt, mint a tékozló fiú, aki egyszer csak elkezd emlékezni, hogy de hát, otthon az atya szeretett engem. Otthon mindenem megvolt. És visszamegy, mert van hova, van mire emlékezni. De ha nem lesz mire emlékezni a gyermekeinknek, akkor életük egy nehéz pontján nem lesz hova vágyakozniuk. Óriási felelősségünk van ebben, testvérek. Nos, ennek a hitben való nevelésnek meg is lett az eredménye, mert mindössze 16 éves volt ez a király, amikor már ő maga határozta el, már felnőtt férfi volt abban a korban, hogy ő ezentúl mindig mindenben Isten igéje szerint akar élni. Úgy is mondhatnánk, hogy konfirmált ez a király, mert akkor már ő maga döntött az Isten mellett, az Isten vezetése mellett. Ekkor már ténylegesen ő volt a király, már nem tanácsadói által irányította az országot, és 2 év telt el még, 18 évesen parancsba adta, hogy rendbe kell hozni a jeruzsálemi templomot. Nem maradhat ilyen állapotban. Hosszú évtizedek óta nem törődött vele senki. Testvérek, ez mindig valakinek a hitét mutatja ma is, ha fontosak neki az Isten dolgai, ha fontos neki az Isten háza, a gyülekezet, az épület, rendben van-e, nem ázik be a tető, szépen össze van söpörve, virág van-e az asztalon? És olyan jó ezt nézni, amikor ide megérkeztem, hogy itt hozták tömött sorba, láttam az ablak előtt, vonultak el a virágokkal a testvérek. Valaki már befűtött, szép rend van, az udvar is szép ápolt, olyan jó ezt látni, mert az azt jelzi, hogy az itt lévőknek fontos, csak az Isten dolgai, az Isten háza. Na ott és akkor ezt veszi észre ez a király. Már és elhatározza, hogy rendbe hozatja a templomot. És már javában folytak a munkálatok, amikor jöttek, futottak a királyhoz, mert azok, akik aznap a felújításon dolgoztak, találtak egy tekercset befalazva a templomba. Az írástudók felolvasták a királynak, és a király pár mondat utána, hogy hallgatta, elsírta magát. És azt mondta, de hiszen ez az Isten igéje. Ráismerek. Hát ezt hallottam az édesanyámtól. Évek óta erről beszélt nekem. Hát megtaláltuk az Isten törvényét, az Isten könyvét. Akkor derült ki, hogy Manassé rémuralma alatt befalasztak a papok egy tekercset, hogy megmenthessék attól, hogy a király elégesse. Hát én azt gondolom, hogy Jósiás azon az éjszakán egy szemhunyás se aludhatott, de a irodeákját se hagyta aludni, az biztos, mert olvasta, tanulmányozta a könyvet, és ahogy olvasták neki, ő egyre jobban elkeseredett. Annyira, ahogy az igében olvastam, hogy gyönyörű királyi ruháját megszaggatta, zsidó szokás szerint, ami a gyásznak, a bűnbánatnak a jele volt, elkezdett böjtölni, hamut szórt a fejére, mert azt mondta ez a király, hogy de hát, amiket itt olvastak nekem, azoknak mi mind az ellenkezőjét csináltuk. Hát én is, meg az én népem is. Hát Hát lehet innen még kimenteni ezt az országot? Lehet innen még ebből a mélységből kijutni? Hát van nekünk így jövőnk az Isten előtt. Hát mi lesz így velünk? És a király másnap összehívta a népet, és a templom téren felolvastatta a tekercset mindenkinek. Majd amikor az íródák befejezte az olvasást, akkor a király felállt az emelvényre, ahogy olvastam is a textusban, és a következőt mondta. Ez, amit hallottatok, ez az Isten szava volt, és ez mind igaz, ez mind így van. Én, mutatott magára a király, mától fogva ehhez igazítom az életemet. Ki tart velem közületek? És egy emberként kiáltotta a nép, hogy Isten törvénye szerint akarunk élni. Íme a reformáció, testvérek, Krisztus előtt, Krisztus születése előtt 600 évvel. Jól van, mondta erre Jósiás, de ez nem csak szavakból áll ám, hogy megfogadjuk, meg elmondjuk, hanem jönnek aztán a hétköznapok. Jön a mindennapi élet, valaki így mondta, követem én Jézust, csak ne kerüljön semmibe. Csak ne kelljen a pénzemből adakozni, csak ne kelljen az időmből adni, csak ne kelljen semmit odaadni, ami az enyém. Hát ez nem csak szavakból áll ám, mondja a király, és egymás után adta ki a parancsot, minden bálvány szobrot kivitetett a templomból, aztán a templom téren porrá zúzatta ezeket a szobrokat, ott, ahol nem is olyan régen Manassé még a tekercseket égettette el, leromboltatta a házak tetején épített pogány oltárokat, és szerte az országban írás tudókat küldött szét, hogy olvassák fel az Isten igéjét. És ennek, testvérek, az lett a következménye, hogy a nép Isten felé fordult. Addig csak a saját sorsuk volt a fontos, a saját megélhetésük, természetes volt a csalás, a lopás, a hazugság, a gyilkosság, de most, mintha az eddig csak lefelé néző emberek egyszer csak felfelé kezdtek volna nézni, az Istenre. És ennek az lett a következménye, hogy felvirágzott az ország, amíg Jósiás uralkodott 40 éven keresztül. És a Biblia elmondja, hogy nem is volt hozzá hasonló király, amióta az ország ketté szakadt. Hát hogyan tudott ilyen hatalmas reformációt végrehajtani? Mi volt a titka? Hát először is az, hogy mikor megtalálták a tekercset, akkor kiadja a parancsot, menjetek, kérdezzétek meg az Isten emberét, hogy mit jelentenek ezek a dolgok rám nézve, és a népre nézve. Figyeltük a sorrendet? Rám nézve, és a népre nézve. Nem azt kérdezteti a próféta által, hogy üzenje már meg Isten, hogy mi bűne van a népnek. Nem. Azzal kezdi, hogy Uram, rám nézve, milyen utasításod van? Mit rontottam el én? Mit akarsz, hogy cselekedjem, Uram? Jósiás előbb önmagára nézve akarja tudni Isten vezetését. Mert a reformáció, a megújulás az mindig így kezdődik, hogy egy ember Isten felé fordul. Aztán az ő példáján keresztül mások is eljutnak Istenhez. Így tett annak idején Luther, így tett annak idején Calvin, a reformátorok, az előreformátorok, és azóta is minden ember, akinek megújult az élete. Testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy mikor rendültetek meg így utoljára, amikor az Isten igéjét olvastátok, hallottátok? Mikor sírtunk utoljára mi bűneink felett? Mert a mások bűnei miatt aztán tudunk sírni eleget, de a mi bűneink miatt mikor fakadtunk utoljára sírva? Mikor ismertük fel utoljára az igeolvasáskor, hogy Uram, hát én ennek pont az ellenkezőjét tettem. Nem a házastársam, nem a szomszédom, nem a gyülekezeti tag, hanem én, Uram. Mikor kérdeztük utoljára az Istent, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ott van-e a szívedbe a kérdés ma is, hogy Uram, ezzel a vasárnappal mi a célod az életembe? Mit kell, hogy tegyek ezen a mai napon? És Isten választ ad, megszólal a Biblián keresztül, vagy egy testvér bizonyság tételén keresztül. És ott kezdődik a reformáció ma is egy ember életébe, amikor eljut odáig, hogy Uram, mit mondasz nekem? Nem a másiknak, nekem. Jósiás alázatos, engedelmes ember volt, akin keresztül hatalmas változásokat véghez Isten a nép életében. Ezért a reformációt, a változást soha ne a másik ember életébe keresd, hanem legyél te az első, aki újjászületik. Tudunk-e ilyen reformált emberek lenni? Különben nem ér semmit, hogy emlékezünk a reformációról. Különben nem ér semmit, hogy az Isten tiszteleten itt ülünk. Lehetnénk otthon is. Lesz-e, van-e ilyen változás? Tudsz-e ilyen reformált ember lenni? És Jósiás hitéért, személyes reformációjáért egy egész generáció menekül meg Isten haragjától. Nagy tanítás ez. Ha valaki istentelen környezetben él ugyan, de kész Istennek engedelmeskedni, akkor annak pozitív hatása lesz, nem csak rá, hanem az egész környezetére nézve. Milyen tanulságos az is, amikor Jósiás kiadja a parancsot, a nép engedelmeskedik. Ott nem volt testvérek demokrácia. Ott nem volt az, hogy na tegye fel a kezét, és a többség akarata fog érvényesülni. De ott nem volt diktatúra sem. Ott nem egy valaki mondta meg az emberek közül, ott teokrácia volt, vagyis mindenben Isten akarata érvényesült. Testvérek, az az igazi reformáció ma is egy gyülekezet életében, amikor ilyen teokrácia, egy ilyen isteni hatalom, egy ilyen isteni vezetés érvényesül, amikor kimondja egy gyülekezet, hogy sem nem az én akaratom, sem nem a másik testvér akarata, hanem az Isten akarata kell, hogy érvényesüljön. Amikor egy véleményen vannak, amikor se nekem nincs igazam, se a másiknak nincs igaza, hanem Istennek van igaza, ott és akkor mindenki tudta, hogy Jósiás nem a saját akaratát akarja keresztülvinni, hanem Isten akarata szerint akar cselekedni. És így tudtak egyek lenni, így tudtak engedelmeskedni. Most testvérek, kérjük Istent, hogy adjon ma is ilyen vezetőket nekünk. Hogy biztosak legyünk abban, hogyha őket követjük, akkor Isten után megyünk. Az Isten adjon ilyen családfőket, a családpapjait, az édesapákat, a nagyapákat. Isten adjon ilyen vezetőket, gyülekezetek élére, lelki pásztorokat, akikről tudjuk, hogy Istent követik, és mi bátran követhetjük őket, mint pásztorokat. Az Isten adjon ilyen presbitereket gyülekezetekbe. Az Isten adjon ilyen állami vezetőket nekünk. Ez az imádságunk. És Isten mindezekért ott és akkor megjutalmazza Jósiást és az ő népét, persze nem elsősorban azzal, hogy többé nincs semmi gondjuk az életbe. Nem azzal, hogy aztán soha nem támadja már meg őket semmiféle pogán népség. Nem azzal, hogy nem lesz szegénység, vagy nem lesz szárasság, vagy nem lesz nehéz az élet. Ezek a körülmények nagyrészt továbbra is ilyenek maradnak. Hanem azzal jutalmazza meg őket az Isten, hogy megőrzi őket. Megőrzi ezt a népet 40 éven keresztül a pogány népek gyűrűjében, a sok nyomorúság és elveszettség közepette, és ez nagy ígéret testvérek számunkra is, hogy lehet, hogy a körülményeink nem fognak megváltozni, sőt biztos attól, hogy átadjuk az életünket Krisztusnak, de mi bennünk fog nagy változás végbe menni. Isten adjon nekünk ilyen reformációt, egyenként is, meg gyülekezetként is. Isten adjon ilyen ébredést és újjászületést az egyházunkban, a mi hazánkban, a mi országunkban, hogy mi is együtt is használható tanítványok lehessünk, és így tudjuk cselekedni azt, ami az Isten akarata. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten megszólító igéjére. A 370-es számú dicséret második versét énekeljük. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük neked, hogy te nem mondasz le rólunk. Dicsérjük a te nevedet, hogy most is szóltál hozzánk az írott igén és annak magyarázatán keresztül. Segíts kérünk, hogy sose szóljon a te igét hiába. Szeretnénk, Urunk, azonnal cselekedni azt, amit megértettünk belőle. Bocsáss meg, hogy sokszor halogatjuk az engedelmességet. Sokszor úgy gondoljuk, hogy nincs időnk a te dolgaiddal foglalkozni. Sokszor úgy gondoljuk, hogy nincs reménység, hogy megváltozzunk, hogy újjászülessünk. Kérünk, hogy támogass minket az engedelmesség lelkével. Könyörülj rajtunk, hogy mi, akik sokszor éles szemmel vesszük észre mások életében a bűnt, hadd lássuk magunkat olyannak, amilyenek valójában vagyunk, hogy ne áltassuk magunkat. Vidd véghez bennünk, hogy vágyakozzunk olyanná lenni, amilyennek te szeretnél látni bennünket, a mi életünket. Urunk, tégy csodát, hogy a mi életünk is reformálódhasson, megváltozhasson, újjászülethessünk, újra és újra, ha kell. Hadd térjünk vissza a te igédhez, hadd legyen a te szabad életünk mértéke, hadd tudjuk elhagyni a mi bálványisteneinket, és hűségesek lenni egyedül te hozzád. Hozzád, Urunk, aki nem olyan Isten vagy, mint annak idején a bálvány szobrok voltak, amiket az emberek a vállukon hordozgattak körbe-körbe, hanem valljuk, hogy te olyan Istenünk vagy, aki minket hordozol, a te szerető kegyelmeddel, aki nagy irgalmadat naponta közlöd velünk, aki sas szárnyakon hordozol minket, bajunkban védesz. Urunk, adj felelősséget a szívünkbe, hogy döntsünk melletted, hogy őszintén tudjunk sírni te előtted a magunk bűnei miatt. Így áld meg a mi gyülekezetünket, a mi szolgáló életünket, áld meg azokat, akik valamilyen okból nincsenek ma itt közöttünk, áld meg a szegényeket, az egyedül lévőket, áld meg a gyászolókat, elköltözött szerettükre emlékezőket, és kérünk is, hogy tarts meg minket a te utadon, a keskeny úton, amely az örök életbe vezet, és köszönjük, hogy el van téve számunkra a hely, a győzelmi korona, és ott lehetünk te veled majd, örökkön örökké az üdvösségben. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy meghallgattad imádságunkat. Kérjük a te személyes jelenlétedet a mi életünkben, a továbbiakban is. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, a szívetekre helyezem az adakozást, ahogy elkészítettétek önkéntes hálaáldozatotokat, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Foglaljatok helyet, kedves testvérek, a hirdetéseket szeretném felolvasni. Köszönjük az elmúlt heti munkát, a segítséget, az adományokat a kedves testvéreknek. Hirdetem, hogy Pomázi gyülekezetünkben elindítottuk a vasárnapi igeolvasás szolgálatát, szeretettel hívjuk és várjuk testvéreket felolvasónak. Jelentkezni Óvári Ákosnál lehet, Szabó Istvánnál egyaránt. Hirdetem, hogy megjelent gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának, nagytiszteleti pap László testvérünknek ige hirdetéseit tartalmazó könyve, amelynek ára 1500 forint, szeretettel ajánljuk mindenkinek. Megjelent gyülekezetünk Áldás Békesség című újságja is. A költségekhez 800 forinttal tudunk hozzájárulni. Ezt az újságot a pomász.református.hu oldalon is teljes egészében olvashatják a testvérek. November 9-én, 2019. november 9-én és 30-án 8 órakor nyitott kapuk alkalom lesz a Szentendrei Református Gimnáziumban. Az iskola iránt érdeklődő Jelenleg általános iskola 4. osztályába járó diákokat és szüleiket várják az iskolában. Ezen a napon alkalom nyílik az iskolával való megismerkedésre, bepillantásra az iskola életébe és beszélgetésre diákokkal, valamint tanárokkal. November 17-én 16 órakor jótékonysági hangversenyt tartunk templomunkban a gyülekezeti diakónia támogatására. Ez a pomázi templomra vonatkozik, itt úgy látom, közöttünk szolgál a pomázi Szent Cecília kórusa, szentendrei evangélikus gyülekezet kórusa és gyülekezetünk szalmusz kórusa. A szeretett vendégséghez köszönettel fogadunk szendvics és sütemény felajánlásokat. Hirdetem, hogy 2020. február 28-a és március 1-e között gyülekezeti hétvégét szervezünk Mátraházán. A péntek estétől vasárnap ebédig tartó alkalmon előadásokban és csoportos beszélgetésekben szeretnénk körüljárni gyülekezeteink életét. Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban lesz, a hétvége költsége teljes ellátással, amely az utazást nem tartalmazza, 19.000 forint per fő lesz. Gyermekeknek a szülővel egy szobában 3-tól 12 éves korig 50%-os kedvezményt adnak. Az alkalomra külön gyermekprogramot nem szervezünk. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. 2019. december 8-áig, istentisztelet utánig, kizárólag 10.000 forint per fő előleg befizetésével. Amelyben a hétvége érdeklődés hiánya miatt elmarad, az előleget mindenki visszakapja. Amennyiben a hétvége megszervezésre kerül, az előleget csak abban az esetben tudjuk részben visszaadni, ha új jelentkező csatlakozik hétvégénkhez. Hirdetem, hogy harang szólt november 1-én Szika Pál halálának 10 éves évfordulóján emlékezett Reá felesége és gyermekei. Alkalmakat hirdetek. Hétfőn 9 óra 30 perctől babamama kör lesz pomázon, 17 órától ima óra, 18 órától énekkari próba. Kedden 18 órától Csobánkán lesz bibliaóra, 18 órától kék kereszt alkalom pomázon, 19 órától bibliaolvasó kör pomázon. Szerdán 17 óra 30-tól városi szülői értekezlet a jövő évi elsős hittanosok számára, 18 órakor bibliaóra pomázon. Csütörtökön 18 órától imaóra Csobánkán, 19 órától pénteken ifjúsági bibliaóra. Vasárnap 9 órától istentisztelet Csobánkán, 10 óra 30-tól pedig pomázon, 15 órától a Balogh Róbert beiktatása lesz, Vácharttyáni Református Missziói Egyházközség lelkipásztori tisztébe. Az alkalomra szeretettel hívnak és várnak bennünket. Ma pedig 15 órától hálaadó istentiszteleten vehetünk részt Őrszent Miklóson, melyre szeretettel hívnak és várnak bennünket a parókia felújításának alkalmából. Hirdetem, hogy múlt vasárnapi persely pénzünkkel, mint minden református gyülekezet hazánkban, a kalocsai református templom bővítését támogattuk, pomázról 70 ezer, Csobánkáról 47 ezer forintot tudtunk továbbítani erre a célra. Vasárnapi alkalmainkkal párhuzamosan gyermekistentiszteletet és pomázon gyermekfelügyeletet is tartunk. A pomázi istentiszteletünk hallgatható gyülekezetünk internetes oldalán, ugye bizonyára ismerik ezt a testvérek, ha nem, akkor itt az irodában nyilván mindenki megkaphatja ezt, most nem olvasom fel, mert nehezen tudjuk talán megjegyezni. Ennyi volt tehát mára a hirdetnivaló, és most pedig a záró éneket fogjuk elénekelni, a 200-as számú dicséretünket, annak mind a 6 versét, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, így kezdődik az első.
Thank you.
pedig az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket, gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.